Újra előttünk van a Híd magazin, amelynek a fókuszába ezúttal a háború került.
Amióta az ember a Földön él, mindig is voltak konfliktusok, harcok és háborúk. Ugye a Szentírás első lapjain már olvassuk, hogy az első testvérpár, Kain és Ábel konfliktusba került, és Kain megölte Ábelt. Ez azóta folytatódik, az emberek közötti küzdelem, harc. Azért lett a Híd magazin aktuális számának a témája a háború, mert egyrészt 100 évvel ezelőtt tört ki az első világháború 1914-ben, és ez a háború meghatározta aztán az egész századnak a történetét, egészen végül is a napjainkig. Mindemellett azért is foglalkozunk ezzel a témával, mert közvetlen közelünkben is dúl egy háború, ugye Ukrajnában, és ez érinti a kárpátaljai magyarokat is, az ottani családokat, közösségeket, tehát fontos ezzel a kérdéssel szembenézni, több szempontból is átgondolni. Ha már ez így szóba került, akkor tudjunk arról, hogy magyarok újra frontokon vannak, és szenvednek, és harcolnak, és egyesek sajnos meg is halnak. És hát a hírekből naponta értesülünk arról, hogy bizony nagyon erős, nagyon komoly feszültséggócok vannak a világban ma is.
A keresztények hogyan álljanak hozzá a háború kérdéséhez? Hol van a helyünk? Mikor van ott az ideje a védekezésnek, a támadásnak, vagy a katonai szolgálat megtagadásának, a pacifista gondolkodásnak?
Ez egy nagyon érzékeny és összetett kérdés, témakör. Nem tartom véletlennek, hogy a Híd magazin által felkért szerzők szinte mindenki írt erről, sőt, még olyanok is írtak, akiket nem kértünk föl, csak megtudták, hogy ezzel a témával foglalkozunk, és nem is fért be minden írás a magazinunkba. Pont azért, mert több oldalról próbáltuk megközelíteni. Egy nagyszerű írás szerepel az újságunkban az erőszakmentességről, dr. Csepregi András teológus ír róla Jézus, Gandhi és Martin Luther King kapcsán, amit egyébként nagyon sokan félreértenek, mert sokan azt hiszik, hogy Jézus úgy általában a teljes erőszakmentességet hirdette, és számunkra, keresztények számára elsősorban Jézus személye, illetőleg tanítása és életmód folytatása meghatározó ebből a szempontból, de úgy érzékelem, úgy látom a Szentírásban, hogy Jézus nem beszélt általában a hatóság ellen és az erőszak ellen. Ő arra tette a hangsúlyt, hogy a hitért, az egyházért mi nem viselhetünk kardot, nem viselhetünk fegyvert, de ő nem beszélt a teljes leszerelésről, hiszen a bűnbeesett világban, ahol tapasztaljuk a bűnnek az erejét, szükség van rendre, és szükség van hatalomra. Pál apostol is erről világosan ír a római levélben, hogy Isten adta a világi hatalmat, a bűnt korlátozni kell, és el kell szeparálni a káros tevékenységet, végzőket, akár egyes ember, vagy többen vannak, a békében élőktől. És aztán, ha lehetőség van rá, természetesen lehet hirdetni számukra a kegyelmet, az evangéliumot, a belső ember megváltozásának a lehetőségét. Ugyanakkor ennek a kérdésnek van egy olyan része, amiről szoktak beszélni, hogy egyáltalán háborúban részt vehetnek-e keresztjének, és van-e igazságos háború, meg nem igazságos. Hát ilyen szempontból egyébként nagyon érdekes lenne végig gondolni a magyar történelmet, és akkor sorba vehetnénk még az általunk nagyon sokszor büszkén emlegetett nagy királyainkat, akár csak Mátyás királyt, akinek az uralma alatt ugye hatalmas lett ez, ami országunk, szinte egy birodalom lett, és meghódított Mátyás bizonyos területeket. Egészen biztos, hogy az akkori helyi lakosok nem feltétlen és nem minden szempontból örültek ezeknek a hódításoknak. Ilyen szempontból érdemes gondolkodni a 48-as szabadságharcunkról, vagy az 56-os szabadságharcról és forradalomról, amelyekben hívő emberek is, keresztény emberek is fegyvert fogtak a haza védelmében. Tehát én úgy látom, hogy a védteleneket, a gyermekeket, nőket, családokat, otthonunkat, hazánkat meg kell védeni. Tehát olyankor nem mondhatom azt, hogy oda tartom a másik orcámat is egy ütéshez, ahogyan Jézus tanította, de Jézus a hit összefüggésében tanított erről, és nem a hazavédelméről szóltak az ő tanításai.
Kicsit térünk vissza erre a Jézus, Gandhi és Martin Luther King gondolkodását fejtegető cikkre, ahol az aktív erőszakmentes ellenállásról van szó. Ezt hogyan mutatnád be, hogyan működhet mégiscsak erőszakmentesen az az ellenállás, amire szükség van, és hogyan értékel a céljaikat ennek az eszköznek, úgymond eszköznek a segítségével?
kialakulhatnak olyan helyzetek, amikor társadalmi összefüggésben szükséges az igazságért küzdeni és harcolni. Erről ír Csepregi András a cikkében, számomra is nagyon érdekes az ő gondolatmenete, úgy kezdi, hogy Jézus olyanoknak tanította ezt a fajta ellenállást, a csendes erőszakmentességet, akiknek egyébként esélyük sem lett volna az igazságok kiharcolására. Hatalmas globalista uralom volt a Római Birodalom, ellenükben nem volt esélye a megszállt kicsi Júdeának. Tudjuk is az ő történelmüket, hogy bármilyen forradalom vagy lázadás volt, mindent véresen megtoroltak a rómaiak, és ebben az összefüggésben még inkább érthető, hogy Jézus nem hergeli az embereket, az ő hallgatóit arra, hogy harcoljanak, pedig voltak erre bőven vállalkozók, a zéloták és más egyéb irányzat résztvevői, akik fegyveres felkelésben bíztak, és ezt el is indították többször. Jézust nem lehetett ezek mellé állítani. Sokak szerint az a bizonyos két rabló vagy lator, akiket Jézus mellett megfeszítettek, simán lehettek szabadságharcosok.
Lehet, hogy félreértették a főpapok, hogy ő is valami lázítást fog hozni, és bajt hoz a nép fejére a római hatalommal szemben.
Igen, hát Jézus perében vannak ilyen motívumok, hogy ő királynak mondta magát, és a többi, és hogy fellázította az embereket, de mégiscsak azt kell kimondanunk, hogy Jézus nem állt a fegyveres felkelők mellé, és amikor Péter Jézus elfogásakor kardot ránt, akkor is rászól Jézus, hogy tedd el a kardodat, mert aki kardot fog, kard által vész el. Azt is el kell mondanunk ennek kapcsán, hogy Jézus valóban nem fogott kardot, és úgymond erőszakmentes ellenállás volt az ő története is bizonyos szempontból, hiszen a korabeli világ és egyházi hatalommal szembeállt ő, és végső soron mártírrá lett, tehát őt megkínozták és kivégezték, de azt tudjuk mondani utólag hálás örömmel, hogy az ő csendes bárány áldozata végső soron győzelmet hozott számára és az egész ügy számára. Tehát ma Jézus neve a legismertebb az egész világon, és Jézus tanítása a leghatásosabb minden ember számára, és Róma hol van, sehol nincsen már, de a kereszténység minden korabeli hibája vagy tévedése ellenére is él, mert Jézus hozta ezt a történetet létre. Na most Jézusnak ez a fajta hozzáállása és tanítása, akár a hegyi beszédre gondolhatunk, meg hát az egész életére, életművére nagyon hatott a hindu Mahatma Gandhira, aki egyébként Dél-Afrikában keresztény hatások alatt is élt, és maga Gandhi is ismerte a Bibliát, nagyon szerette Jézusnak a személyét, Jézus tanítását, és ő volt az lényegében a történelem folyamán, aki Jézus tanítását, a hegyi beszédnek ezt az erőszakmentes tanítását, de amely ellenállás volt, a gyakorlatba vitte át, és lényegében egy izgalmas történelmi helyzetben segítette Indiának a gyarmati helyzetből való felszabadulását. Az is igaz, hogy sok áldozata volt ennek az úgynevezett erőszakmentes ellenállásnak, hiszen nagyon kegyetlenül elbántak velük és megtorolták őket. Azt is tudjuk, hogy Martin Luther King, az Egyesült Államokban élő fekete baptista lelkész Gandhi hatására indította el az akkori erőszakmentes akcióját, hiszen nekik sem lett volna esélyük a fehér többséggel szemben való harcra, tehát a Gandhi példája alapján Martin Luther King mozgalma is nagyon hatásos volt, és sikerre vitte az ő szándékát, de azt is tudjuk, hogy őt is lelőtték, és egy fekete ember lőtte le.
Mondhatjuk, hogy vannak áldozatai a vér nélküli, fegyverek nélkül folytatott ellenállásnak is. Mit mondhatunk ennek fényében az iszlám előretöréséről és az iszlám terrorizmusról és annak a fenyegetéséről?
Óvakodni kell attól, hogy egy kalap alá vegyük akár csak az iszlám világot, a muszlim világot, hiszen ők is nagyon-nagyon sokfélék. Vannak egészen kedves, szelid, teljesen humánus mozgások, irányok, irányzatok. Valóban van egy általános iszlám előretörés. Ezt látjuk, ezt tudjuk, szinte az egész világot most már behálózzák, és élnek a nyugati világ úgynevezett demokratikus jogrendszerével, lehetőségeivel. Ellentétben azzal, hogy a keresztények iszlám országokban nem építhetnek templomot, sőt nagyon sokfele üldözik őket, és szörnyűségesen bánnak el velük. Vannak olyan ágak, olyan irányzatok, amelyek rendkívül szélsőségesek, és kemények, és elfogadhatatlanok, olyannyira, hogy a muszlimok is ellenállnak ezeknek. sajnos számolnia kell a világnak, hogy nagy veszélyt jelent ez az iszlám állam és ez a szélsőséges muszlim irányzat az egész világra.
Mi lehet a keresztény világnak a válasza erre? Hol jön be itt a védekezésnek a szerepe?
Az a nehéz ebben, hogy részben hitbeli kérdésekről van szó, világnézeti kérdésekről, de más esetben politikai és gazdasági kérdésekről is, hiszen nagyon sokszor a politika kihasználja a vallást, a vallásoknak a világát, tulajdonképpen gyarmatosításra használják a vallást, ahogy ez sajnos a keresztény Európa is megtette korábban. Nagyon sokszor energiáról van szó, energiaforrásoknak birtoklásáról, megszerzéséről, és hát ehhez ideológiának használják például vallásokat. Tehát nagyon nehéz ezt egészen pontosan szétszedni. Egy tény, hogy a nyugati világnak, Európának, Egyesült Államoknak meg kell védeni saját magát, ez természetes. Tehát a családjainkat, a kultúránkat. Ez egy nagy kérdés és egy nehéz kérdés, hogy egy kissé elgyengült, enervált nyugati kultúra képes lesz erre, azzal összefüggésben, amit az előbb is mondtam, hogy a muszlimok meg növekednek, gyarapodnak, szaporodnak és terjeszkednek itt Európában is.
A Bibliában, Jakab levelében azt olvassuk, hogy alapvetően a bennünk dúló önző kívánságok okoznak harcokat, viszályokat közöttünk. Lehet-e akkor ennek fényében valaha háború nélküli világban reménykednünk?
Nem, szerintem nem reménykedhetünk ebben, mert amíg ez a világ ebben az állapotban létezik, tehát a bűn, az emberi gyengeség, önzés, anyagiasság és a többi meghatározó, addig mindig lesznek konfliktusok. Ezért hoztuk be ebbe a magazinba például a családnak, a házasságnak is a témáját, kérdését, hiszen itt nem egyszerűen csak ilyen politikai háborúkról van szó, hanem a háború az végső soron, ami szívünkben dúl, a lelkünkben dúl. Amikor a szívünkben lévő jó és rossz küzd egymással, az énünknek, a személyiségünknek a Kainja és Ábelje van konfliktusban egymással, tehát nem is egyszerűen a házastársunkkal harcolunk, vagy a környezetünkkel, hanem a bennünk lévő jó és a rossz konfliktusában élünk. Tehát ilyen értelemben küzdelem, harc van, és szükséges is, hogy legyen. A Biblia tanít minket arról, hogy vannak lelki-szellemi küzdelmeink, harcaink, és ehhez Isten megadja a úgynevezett lelki fegyverzetet, az eszközrendszert, a mi hitünket, az imádságot, az ige kardját, és sorolhatnánk ezeket a motivumokat, tehát ezzel számolnunk kell.
Most adventi időszakban vagyunk, és ilyenkor előkerül Ézsaiás könyve és a proféciák, amelyek az eljövendő messiásról szólnak. Itt olvashatjuk, hogy ő lesz majd a békesség fejedelme többek között. Az eljövendő gyermek, akiről ugye mi már tudjuk és hiszük, hogy Jézus, aki megszületett. Hogyan értelmezzük akkor, hogy ő a békesség fejedelme, mi a keresztény ember, a hívő ember békessége?
Néhány olvasónkban fölismerült ez, hogy ilyen ünnepkörben hogyan lehet a háborúról gondolkodni és beszélgetni. Én megértem ezt a felvetést, hiszen többeket ez esetleg meglephet. Én meg úgy gondolom, hogy egyrészt adventi, ünnepi időszakban is dúlnak a háborúk, sajnos ami saját személyes életünkben is, esetleg családjainkban. Nézzük meg a magyar viszonyokat, társadalmi viszonyokat, óriási feszültségek vannak. És én úgy látom, hogy ha ezekkel számolunk, ezt felismerjük, hogy az ember ilyen lény, hogy háborúskodik saját magával és környezetével, annál inkább tudunk örülni a megváltásnak, annak, hogy Jézus végül is ebbe a világba született bele. Még meg se született, szinte már gyilkos erők szervezkedtek körülötte, és ismerjük a születés történetet Máté evangéliumából, hogy aztán a korabeli hatalom ki is adta a parancsot, és megöltek kicsin gyermekeket Jézus születése idején már. Tehát ő ebbe a világba érkezett bele, és ezt a világot jött megváltani, és ez a reménységünk, ez az esélyünk, hogy igenis a megtérésünk és a Szentlélek általi újjászületésünk által ez a békesség fejedelme, ami szívünkben, személyiségünk központjában teremthet békét, és ez leginkább a szabadulás után történik, amikor megszabadulunk a bűnkényszerétől, és elfogadjuk a Jézusi megváltást, hogy ő, ami bűneinket vitte föl a kereszten az ő testében, és az ő sebeiben, az ő sebei által van a mi gyógyulásunk. És ezek az emberek lesznek ilyen értelemben a békének a nagykövetei, amiről Jézus így tanított, hogy boldogok azok, akik a békességet munkálják, mert ők Isten fiai lesznek ebben a világban.